Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, énekeljük a 8. Zsoltárnak az első versét. A 8. Zsoltárunknak az első verse így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Dicsérjük tovább Istenünket, a 426. dicséretet énekeljük, a 426. dicséretnek mind a 4 versét. Az első verse így kezdődik, már keresztem várra vettem, és érted mindent elhagyok.
Thank you.
segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található a Máté evangélium a 10. részében. Az első versben, majd az 5. verssel kezdődő és a 10. verssel bezáródó igeszakaszban a következőképpen. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmad adott nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ezt a 12-t küldte ki Jézus megparancsolva nékik. A pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városában ne menjetek, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki az ördögöket. Ingyen kapjátok, ingyen is adjátok tovább. Ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekben, se tarisznyát az útra, se felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a maga részére. Válaszoljunk Isten megszólítására, testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked ezt az éneket, amely arra tanít bennünket, hogy megmutatja számunkra a te mindig megújuló és megújító kegyelmedet. Olyan sokszor igaz volt ránk, hogy bűneink, kétségeink, félelmeink, tagadásunk következményeként messzire kerültünk tőled. De mindig eljöttél értünk, mindig kinyújtottad a kezedet, mindig álltál az atyai ház ajtaja előtt és nézted, hát ha egyszer feltűnik az én fiam és leányom. Köszönjük azokat a pillanatokat, mikor láthattuk a boldog arcodat, ahogy szeretettel nézel ránk, ahogy átölelsz bennünket, és ahogy elmondod mi rólunk, ez az én fiam elveszett, de megtaláltatott. Taníts bennünket arra, hogy megértsük azt, hogy miért szólítgatsz bennünket. Taníts bennünket arra, Urunk, hogy megértsük azt, hogy te elünkbe adod az életet és a halált, és arra kérlelsz bennünket, szíved minden szeretetével, hogy válasszuk az életet. Érintsd meg a lelkünket és a szívünket, hogy égi látássá lehessen hitünk, hogy ne csak az emberi nyomorúságokat, ne csak az életünk örömét, bánatát, betegségét lássuk, hanem hadd láthassuk önmagunkat, itt erre a földre elrendelt életutunkat, a te szemeddel. Olyan jó vagy hozzánk, hogy ezt a titkot, amit te ott eldöntöttél a Szent Háromság tanácsában rólunk, azt te kész vagy kijelenteni. Így készítsd most a lelkünket, a gondolatainkat, hogy hadd tudjuk átvenni a te titkodat, a rólunk szóló, a kijelentett igédet. Jöjj hát, Szent Élek Isten, és légy itt közöttünk. Amen. Isten igének meghallására készülve testvéreim, a 165. dicséret első versét énekeljük. A 165. dicséret első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk. Testvéreim, Istennek az az ígéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk. Írva található a Márk evangélium a 3. részében, a 13. versben a következőképpen. Aztán felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. Kedves testvéreim, a felolvasott igékben arról olvashatunk, hogy Jézus hogyan választja ki a tanítványait. Ez egy titokzatos történet, misztikus pillanat, hiszen abba láthatunk bele, hogy Jézus a legbensőbb körét, szabad így fogalmazni, a bizalmasait, hogyan választja ki és hogyan hívja el magához. Ezekkel az emberekkel fog elindulni a 3 éves földi útjára, 3 éves küldetésére. Ezekkel az emberekkel fog este lefeküdni, reggel felkelni, ezekkel az emberekkel ül majd egy hajóban a viharos tengeren, ezekkel az emberekkel indul el és hirdeti az evangéliumot, ezekkel az emberekkel éli át a Gecsemáné kertjét, a Golgota keresztjét. Nem kis dolog az, ami itt történik. Kiválasztja a legbensőbb körét. Ami érdekes ebben az igében, testvéreim, az az, hogy miért őket választja. Miért ezekre az emberekre mond igent az élő Isten. Miért nem másra? Miért nem azokra? Miért pont ezt a 12-t hívja el magával? Arról nem ír a Szentírás, hogy Jézus milyen szempontok szerint választott. De sok minden kiderül. Nem hiszem, hogy az volt a szempontja, hogy erős jellemeket. Akkor nem ilyeneket választott volna. Tudjuk nagyon jól, hogy a tanítványok szinte majdnem mind írástudatlan emberek voltak. Nem a bölcseket kereste, nem az okosokat, nem a gazdagokat. Tudjuk nagyon jól a gazdag ifjú történetére. Történetének mi lett a vége? Miért pont ezt a 12-t? Mit látott Jézus ezekben az emberekben, hogy pont azokat hívja el? A későbbi ebből kiderül, hogy ez nem egy szuper csapat. Nem egy olyan csapat, amire büszke lehetett volna a vezetőjük, hogy ez igen, ez egy olyan társaság, ezekkel neki lehet állni, föl lehet szántani a világot, elindul a kereszténység, egy olyan ügyet fognak szolgálni, ami megállíthatatlanul meghódítja a világot. Szó nincs róla. Ezek az emberek nem ilyenek voltak. Nem hiszem, hogy olyan szempontból válogatott Jézus, hogy azt mondja, kell nekünk egy vezető alkat, erre jó lesz ez a Péter, majd beszélek róla külön, kell nekünk egy szervező menedzser alkat, kell egy alkalmas pénztáros, tudjuk nagyon jól, hogy Júdás volt a pénztáros. Hogy járt Júdás? Milyen szempontok alapján választ Jézus? Mielőtt kifejteném ezt az igét, testvéreim, egy pár mondat erejéig hadd utaljak vissza az elmúlt hetekre. Hetek óta arról beszélünk, talán most már 4 vasárnap óta, lehet, hogy 5, hogy hogyan választ ki Jézus, és hogyan hív el bennünket, hogyan lehetek hívő emberré. Emlékezzetek a széles út keskeny útra. Emlékezzetek a keskeny kapura, ahol nem mehet be másként az ember, csak úgy, hogy letesz mindent. Emlékezzetek Pálra és Agrippára és Festusra, amikor beszéltünk arról, hogy milyen az a mai kereszténység, olyan, mint akkor, amit kimond Agripp, hogy majdnem keresztény. Emlékezzetek arra, amikor arról beszéltünk, hogy Jézus radikalizmusa nem rossz, sőt áldott. És milyen szörnyű ez a világ, hogy erre a radikalizmus, amit a Biblia tanít, azt mondja, rossz és pejoratív. Nem érti, mit jelent. Az elmúlt héten meghallgattam, arról szólt az Isten tisztelet, hogy kereszténység nem működik, nem működhet hitvallás nélkül. Szeretném ma befejezni, és elmondani azt, hogy körbejártuk a hogyant, most értsük meg a miértet. Miért téged hívott ma ide az Isten? Miért te ülsz itt hétről hétre? Miért hallhatod mindazt, amit az Isten üzen? Miért szólít bennünket? Szeretném aláhúzni, ahogy énekeltük, és megint nem tudom eleget mondani, sokszor elmondom, hogy nem én választom az énekeket. Ági választja. És mikor átküldi nekem, és megnézem, és elkezdem írni az igehirdetést, akkor azt mondom, hogy Uram, köszönöm. Minden szava igaz és ül. A vége is ilyen lesz. Nem arról szól ez az egész, hogy az életünknek földi életútját az Isten jól berendezze. Hanem arról szól, és ma különösen arról fog szólni az ige, hogy mi lesz veled a halálod után. Mi lesz veled akkor, amikor az emberi életnek azt a periódusát kell megélni? Mindenkinek meg kell élni, és nem tudja senki sem, hogy mikor. Hogy mindent, amiben bíztál, mindent, amit építettél, el kell engedned. És semmi más nem marad. Csak ami a szívedben és a lelkedben volt. Mi lesz veled? Miért szólít az Isten? Kedves testvéreim, hogy megértsük a miértet, egy kicsit szűkítsük le a mi életünkre. Biztos, hogy kérdésként föltetted már magadnak, velem együtt. Miért születtél abba a családba, ahova születtél? Miért lettél református vagy keresztjén? Miért kereszteltek meg? A te korodban és az én koromban is. Hány olyan ember van, akit nem kereszteltek meg? Akit nem vittek el templomba? Biztos, hogy foglalkoztatott már az a kérdés, hogy miért jutott el oda az életed, ahova eljutott? Miért voltak a sorsodban? Ugye ember bánat sorsa zavarja. Miért lett olyan, amilyen lett? És szeretném mondani újra, ne arra gondolj, hogy miért vagy szerencsétlen, vagy szerencsés. Gazdag vagy szegény. Miért tervezheted a jövődet? Miért írhatsz még a naptárodba? Miért gyógyultál meg abból a betegségből, amiben más már meghalt volna? Miért ülsz itt? Három üzenetet szeretnék a szívünkre helyezni. Azért vagy itt, hogy Jézus megszólítson, magához hívjon, kiválasszon, és elküldjön. Így olvastuk a legelején. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nékik. Kedves testvéreim, ez az a mondat, ami egy másik szempontra mutat rá, ami az életünket megítéli. És olyan jó lenne, tudom, hogy nagyon nehéz. Biztos, hogy az elmúlt héten is sok minden történt veled, és tele vagy az életed dolgaival. Tele vagy a kérdéseiddel, az előtted álló dolgokkal, de kérlek, erre a 20 percre így engedd el. És próbálj meg most arra hallgatni, és a lelkeddel érzékelni, hogy az Isten ma megmutat egy másik szempontot. Olyan ez, mint amikor fölvisz egy kilátóra, és egyszer csak azt látod, mikor lenézel, hogy valami teljesen más az a táj, mint amikor ott vagy lent. És elkezdesz látni szélesebb, tágabb köröket. Ez a Jézus azért keres téged, mert magához akar hívni. Azért akar magához hívni, hogy megszólítson. Tudom nagyon jól, és erről megint sokat beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy sokótokat megszólított már itt az Isten. De nem véletlen, hogy ezen a helyen a Bibliában, a görög szövegben. Nem egy átlagos megszólításról van szó. Hanem egy olyan kifejezés használ az eredeti szöveg, ami arról szól, hogy magához idézi őket. Mindenki kapott már idézést. Tudja nagyon jól, milyen, amikor kinyitod a postaládát, és veszed ki a leveleidet, és nézed, megszólító reklámüzenet, kuka. Újabb akciós küldemény, kuka. És egyszer csak találsz egy levelet. Rá van írva ajánlott. Vagy kihozza a postás, térti vevényes. Kinyitod, elolvasod. És tudod, hogy nem hagyhatod figyelmeden kívül. Mert az idézésre az ember normális esetben mit reagál? Beírom a naptáromba, átformálom az életem, lemondom a programomat, mert azon ott kell lennem. Na, erről beszél Jézus. Isten hetek óta ajánlott tértivevényes levelet, idézést küld neked. És azon ott kell lenned. Lehet azt mondani, hogy nem érdekel? Persze, hogy lehet, jogod van hozzá. De mi történik akkor? Hogyha valaki nem megy el egy idézésre, döntenek felette. Vagy előállítják. Erről beszél Jézus az utolsó ítéletnél. Döntenek felette. Előállítják. Mert olyan nincs, hogy valaki egyszer ott ne álljon meg. De mennyivel jobb lenne, ha úgy mennél oda, hogy nincs benned félelem, kétség, kérdés, hanem biztonságot adó öröm, hogy én ott állhatok. Lehajtott fejjel, de ott állhatok. Magához hívta őket. Magához hívja őket, hogy hatalmat adjon nekik. Döbbenetes ám ez, igen, föl sem fogjuk ám, hogy ez mit jelent. Gondoljátok végig, azt mondja Jézus, nem tudom, kinek tűnt fel a felsorolás, azt mondja, hatalmat adott nékik, hogy gyógyítsanak, majd erről mindjárt beszélek még. Tisztátalan lelkeket üzzenek. Gondold végig, miről marad le az az ember, aki ezt kihagyja, aki erre nemet mond, aki kukába dobja azt az idézést, amit Isten küld. Tudod, mire adja a hatalmát? Hogy győz önmagad felett, és az ördög munkái felett. De sokszor könyörögsz, nem? Uram, de jó lenne, ha jobb lenne az életem. De jó lenne, ha szebb lenne az életem. Nem volna ennyi kereszt a vállamon. Hatalmat adott nékik. Már kereszten vára vettem. Erőt keresel, nyugalmat, lelki békességet. Ott a hatalom a nevedre kitöltve. Hogy a tiéd legyen. Gondold végig, hogy Isten az életednek a megoldását réges-régen elkészítette. Hány éves vagy? Hány éve keresed? Hány éve túrtál föl különböző szántóföldeket, életeket, hogy megtaláld azt a kincset, ami el van rejtve. Ne keresd. Ott van előtted. Miért szól? Hát ezért. A második üzenet, testvéreim, így szól, hogy kiválassza őket. Alapigénkben, a Márk evangéliumában azt olvastam, aztán felment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Tudjuk nagyon jól, hogy Jézus miért ment a hegyre. imádkozni, beszélgetni az Atyával. És tudom, hogy erről beszéltem már egyszer, de szeretném, hogy ezt egy kicsit most végigengednéd magadon. Az Atya és a Fiú, a Szent Háromság két személye fönt a hegyen emberekről beszél. Arról a 12-ről, akit elhív. És kimond neveket. Péter, Jakab, János. És arról beszélgetnek, hogy kik legyenek azok, akik veled mennek. És megszólal, nem tudjuk ki, de megszólal valamelyik. Itt van ez a Péter. Tudjuk nagyon jól, milyen ember. Lángoló ember, de kialszik. Pillanatok alatt kialszik. Kihúzza a kardját, és elindul egyedül a világgal szembe. Következő pillanatban egy szolgáló leány kérdésére nemmel válaszol, tagad. Itt van ez a János. Ez egy ilyen csöndes ember, olyan böcsületes ember. Szívével szeret. Legyen ő a szeretett tanítvány. Itt van ez a Lévi, aki ott ül leköpött emberként, vámszedőként. De senki nem látja ám, hogy a lelkében és a fejében elege van az egész életéből. És csak egy szó kell neki, hogy gyere. És ott hagy mindent. Ugye milyen szép történet ez? Gondoljuk végig, így beszélte végig a Szent Háromság két személye, hogy kiket hív el. De akkor hozzuk közelebb megint. És rólad mit mondanak? Mert rólad is beszélnek. Áll az Atya és a Fiú, és kimond neveket. És elmondják, milyen volt a múltod. Végbeszélik a jelenedet. És elmondják, milyen legyen a jövendőd. Ha jól dönt. És gondold végig. Az életed minden perce, pillanata Isten előtt van. És gondold végig, a Szent Háromság Isten tanácskozik rólad. És egyszer csak elküldik a lelket, úgy, ahogy énekeltük, hogy itt van Isten köztünk, és te ülsz egy Isten tiszteleten, és nem érted, hogy miért szólított meg. Hát ezért. Tudom, hogy sokszor kemény az ige. Tudom, hogy sokszor nem olyan az ige, amit szeretnénk. De jó lenne az Isten ilyen balzsamban bekenni a lelkünket. Jaj, annak a gyülekezetnek. Annak az életnek. Annak a népnek. Annak az egyháznak. Ahol már csak a balzsamot hallják. Fönt ott a mennyei tanácsban beszélnek rólad. És végigmondják. Kimondják. Mi volt? Mi van, és mi lesz. És hogy nagyon megint csak prédikáljak. Végig gondoltam róla, mit beszélhetnek. Ajánlom mindenkinek. ott van ez a Kálmán Csaba. Olyan az élete, hogy sok hibája van. Sok bűne. Többször el is bukott már. Egy dolgot tudunk. Hogy bármi éri, az Isten szeretete, szolgálata soha nem kérdőjeleződik meg a szívében. Egyszer gondold végig így a magad életét. Mit beszélnek rólad odafent a hegyen? Elhív, magához hív, és kiválaszt. De miért? Azért, hogy elküldjön téged. Nem magától. Figyeljétek meg, hogy folytatódik az ige. Mai világban a mai emberek mit csináltak volna? Elhívják ezt a 12-t, elviszik őket valami csapatépítő tréningre, hetekig együtt vannak, egymást próbálják építeni, megfejtik, hogy ki mire alkalmas. Ez a Jézus azt mondja, hatalmat adok nektek, és menjetek. Menjetek el, és hirdessétek. És azt is megmondja, hogy mit. Nem a magatokét. Jaj, annak az egyház történeti korszaknak, amikor az egyház önmagát hirdeti. Figyeljétek meg, mit mond. Azt mondja, gyógyítsatok. Gyógyítsátok a lelkeket. Gyógyítsatok embereket. Nem úgy, hogy a híd gyülekezetében látod, hogy ráteszi valaki a kezét valakire, ez csak hirtelen föláll. Ilyen nincs, ez lezárult. De ennél sokkal többről van ám szó. A lelkek gyógyítására. És gondold végig megint az életet, hogy azért választott ki Isten téged, azért hív magához, hogy erőt adva gyógyíts. És figyeljétek meg, mit mond Jézus, azt mondja, ne menjetek a pogányokhoz, ne menjetek be a Samária beliekhez. Tudjátok, hogy lehet lefordítani? Menjetek haza! Otthon gyógyíts! Gyógyíts az én erőmmel! Gyógyíts a Jézusi lélekkel! De könnyű sokszor azt mondani, én indulok az afrikai éhezőkért, elmegyek a világ végére. De Isten nem ezért hív. Otthon gyógyíts. Menjetek és gyógyítsatok. Gyógyítsd meg az otthon élők lelkét. Gyógyítsd meg ebben a gyülekezetben is. Annyi lelki nyomorult van. Gyógyíts itt alsősen a postán. Meg az iskolában. Gyógyítsd ezt a magyar népet. Van miből gyógyulnia. Hatalmat adott nékik. És figyeljétek meg, hogy mire. A tisztátalan lelkek ellen. Tudjátok, ennek a világnak a rendjét olyan hamar vissza lehetne ám állítani. Azt mondja a Szentírás, ahol Jézus megjelenik, az ördög hanyat homlok elmenekül. Jézus lelke mit jelent? Mondd ki az igazságot, de nem ítélkezve a másik háta mögött. Nem pletykával. Szeretettel. Kegyelemmel a szívedbe. Mert lehet, hogy ma ő esett el, de holnap te fogsz. Mutass rá a bűnre, de először a magad életében. És utána gyógyíts. Mondd el, milyen erőt kaptál? Éljétek úgy az életeteket, hogy ragyogjon a ti világosságotok. Nem azt jelenti, hogy innentől kezdve szentek leszünk. Szentek soha nem leszünk. Majd ott fent. Csak egyszerűen kérdezzenek rá. Mondd. Hogy lehet, hogy békétlenségbe te békességet szülsz és teremtesz? Hogy lehet, hogy a szeretetlensége szeretettel szólsz igazságban? Hogy lehet, hogy más, nem két mérföldre, az első 100 méternél letett volna mindent? Hogy lehet, hogy az a kereszt, ami rajtad van, nem nyitja a szádat gyűlölködésre? Hanem felmutatod újra meg újra. Isten kegyelméből élsz. Hogy lehet, hogy belőled árad a szeretet? Gyógyítsatok. Elküldi őket a sajátjaihoz, nem máshova, az övéihez, mert ahhoz kapsz erőt. Gondolját, hogy végezt a mondatot, ahhoz kapsz erőt, hogy a sajátjaidat meggyógyítsd, megmentsd a lelküket. Ezért hív el. És tudom, hogy 1000 gondolat megy végig a fejedbe, emberek arcai, lelkei. Tudom, mennyi tapasztalás velem együtt, de hiszed-e ezt? Hiszed-e, hogy az Istennek van erre hatalma? Hiszed-e, hogy ezzel a hatalommal te élhetsz? Hiszed-e, hogy olyan erő lehet benned Jézus Krisztus által, hogy az ördög meglátva elfut előled? Hiszed-e ezt? Éld az életed megszólított életként, kiválasztottság bizonyosságával, gyógyítóként. Erről szól ez az ige. És akkor gondold végig ezt az egészet, amivel kezdtük. Kiválaszt 12-t, pont ezeket, pont téged, pont engem. Hát semmivel nem vagyunk különbek, mint a másik. Ezt hívják úgy, hogy kegyelem. Nem érted miért? Nem tudod miért? De egyszer ott fent, a Szent Háromság Isten tanácsában elhangzott a neved, hogy ő kiválasztott. Gondold végig. És ne zúgolódj az életed miatt. Arra figyelj, amiért elhívott téged az Isten. És minden átértékelődik. Énekeljük majd a végén. Jézus nyájas és szelíd, lásd meg engemet. El ne engedd hű megváltó a kezedet. Na ezzel az erővel indulj neki a következő hetednek, hónapodnak, a hátralévő életednek. És ne csüggesd le a fejed, ne légy keserű és csalódott, mert legcsodálatosabb ajándék ott van a postaládádba, csak bajsd ki végre. Imádkozzunk. Olyan jó átélni sokszor, mikor te beszélsz és szólsz. Akkor érezzük, tudjuk, hogy ott van a te lelked, és lelked által érintgetsz bennünket. Ismersz minket, külön-külön is, együtt is, minden nyomorúságunkkal, bűnünkkel együtt. De szeretnénk megvallani, hogy igazán nem is értjük, miért döntöttél így. Miért engem, miért minket választottál. Hiszen gyarlók, esendők és bűnösök vagyunk, akik saját erőnkből, Isten ítélőszék előtt meg nem állhatunk. Sőt, kárhozatot, halált és büntetést érdemelnénk. De olyan csodálatos látni, amikor a te szereteted és irgalmad mindezt felülírja egy ember életében, a mi életünkben. És minden árnyékunk, bűnünk, tagadásunk, gyöngeségünk ellenére. Te megállsz ott, és elhangzik a mi nevünk, és a te mondatod. Ez mind igaz rá, de ő mégis az enyém. Add nekünk, megváltó Urunk, hogy ez átjárja a szívünket és a lelkünket, az értelmünket, a hétköznapjainkat. És ennek az erejével hadd tudjuk gyógyítani a ránk bízott lelkeket. Ezt tetted te is. És ez a mi dolgunk, küldetésünk. Így áld meg ezt a gyülekezetet, minden egyes tagját, az otthonokat, településünket, népünket, hogy hadd tudjunk gyógyítani és hirdetni azt, hogy van örömhír ebbe a világba, és az te vagy. Segíts nekünk ebben, őrizd meg bennünket. Köszönjük, hogy velünk vagy. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úr imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem jövő heti alkalmainkat. Kedden 14 órakor idősebb asszony testvéreinknek lesz Biblia órája, alkalma. Várunk mindenkit szeretettel ide a gyülekezeti terembe. Csütörtökön megszokott időben énekkari próbát tartunk. Pénteken délután 4 órakor a kisifi tartja alkalmát. Vasárnap pedig a megszokott időben tartjuk Isten tiszteletünket és gyermek Isten tiszteletünket. Szeretném előre hirdetni, hogy ez a FIFA nevezetű, tehát fiatalabb felnőttek köre 28-án 18 órakor lesz, de jó időben jelzem, Vice Zoltánéknál lesz az alkalom 18 órától. Várunk mindenkit szeretettel erre az alkalom, és ezen az alkalomon most az imádságról lesz szó, mindig van egy adott téma, amit körbejárunk, az imádságról fogunk beszélgetni. Záró énekünk az áldás vétel előtt testvéreim, a 469. dicséret, annak énekeljük minden versét. A 469. dicséret első verse így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, majd utána fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek Úristen közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.